És fordítsa is, mondta a hátuk mögött felbukkanó Cartwright. 1903. június 12. Tudósítónktól. Rejtélyes eltűnés foglalkoztatja a pireneusi kisfalvak egyikét. Közvetlenül a spanyol határ mentén nyoma veszett egy kereskedőnek, bizonyos C. Blondies úrnak. Nevezett egy harmatos reggelen indult el a hegyek között vezető úton, maga hajtva bricskáját, hogy meglátogassa nemrégiben férjhez ment lányát egy másik falucskában. Estére kelve a bricska üresen érkezett meg a gazda házához. Semmi nemű erőszaknak nem látszott nyoma. Blondies úr azonban szőrén szálán eltűnt. A csendőrség napok alatt tudott a nyomára bukkanni. Két héttel az eltűnés után aztán megtalálták Blondies holttestét, amelyen különös sérülés nyomok mutatkoztak. Többek között hiányzott a szíve. Tudósítónk értesülése szerint a babonás lakosok bizonyos kis lényekre, a kicsikre gyanakszanak, akik állítólag ott laknak már nagyon régen a hegyek között, és időről időre elrabolnak valakit. Megölik és kivágják a szívét. Tudósítónk e babonák nyomába eredve kiderítette, hogy a falusi lakosok nem csak babonákat őriznek a fejükben, hanem azoknak a neveit is, akik hasonló módon veszítették életüket. Egyesek szerint még a forradalom alatt sem szüneteltek a rémtettek, csak hogy akkor a forradalmárok nyakába varták őket, később pedig a restauráció idején a nemes urak bosszújának tartották. A falusiak azonban meg vannak győződve róla, hogy a kicsik a tettesek. E sorok írójának volt alkalma több helyi lakossal is beszélni, köztük Campbell abbéval, egyik falu papjával. A pap szerint bár e népek rendkívül babonásak, mint a hegyekben lakó emberek mindenütt a világon, félő, hogy mégis vagyon valami igazság a szavaikban. Ha mások nem, hát a gonosz lelkek tehetnek eféle istentelenségeket. Egy másik abbé, nevét kérésére kénytelen vagyok elhallgatni, még azt is megkockáztatta, talán itt, a Pireneusok között található a pokolba való lejárat, amelyet annyian hasztalan kerestek. Blá, 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 mondta végül Lamartine, és becsúsztatta a papírt a többi közé. Vagy nézzék ezt itt. Újabb lapot vett a kezébe, és olvasni kezdte. Ezt a történetet én, Pierre Montreau vetettem papírra, és úgy mesélem el nektek, ahogy apámtól hallottam. Ő az ő apjától, ő meg az én dédapámtól. Azt mondják, akkoriban történt a dolog, amikor Robespierre, hogy szálljon átok a nevére, a fejeket hulladta Párizsban. Ekkor kezdtek eltünedezni az emberek a falunkból. Sokan azt hitték, a közrendi bizottmány emberei hurcolják el őket, mert azok válogatás nélkül mindenkit elhurcoltak. Csak azután, amikor az ő megbízottjának és nejének is nyoma veszett, erősödött meg a kétely bennük. Mi persze sejtettük, hogy a kicsik keze lehet a dologban, és meg is tettünk ellenük minden óvintézkedést, mondta nagyapámnak a dédapám, amikor elmesélte neki a dolgot. Aztán így folytatta. Tudtunk a kicsikről, jól lehet látni, nem igen látta őket senki. Az a szóbeszéd járta, hogy ha valaki megpillantja őket, azon nyomban meghal. Bár ez azért nem egészen lehet így, hiszen többen is találkoztak velük, mégis életben vannak. Csak az a furcsa a dologban, hogy aki megfigyelhette volna őket, sem tudta megnézni kicsoda-micsodák, mert soha nem mutatták az arcukat. Bő lebernyegekben járnak, amelyek eltakarják őket, még a végtagjaikat sem dugják ki alóluk. Többen azt mondják, talán nincs is semmi a köpenyük alatt, mert ha gonosz lelkek, akkor mi végre nekik a test, nem igaz? Az is lehet, hogy örökké élnek, mivel sem orvosra nincs szükségük, sem teremtőre. Soha nem bukkant még senki a kicsik maradványaira. Lehet, hogy az sincs nekik. Ha letelt az az idő, amelyet itt a földön kell eltölteniük, egyszerűen csak levegővé válnak, mint a felszáradó harmat. Azt is mondják, hogy amikor betelik a hold, már pedig az gyakran betelik, feláldoznak valakit szörnyű isteneiknek. Ezért rabolnak el embereket, ezért tűnnek el némelyek közülünk. De visszatérve a rebellió időszakára, a bizodmány emberei eljöttek hozzánk. Kit megfenyegettek, kit megvertek, kit megöltek egy hordozható nyaktiló által, de a bizodmány két eltűnt tagját csak nem sikerült előtalálniuk. Ezért aztán nyakaztak még egy kicsit, majd eltávoztak. Korábban említettem, hogy soha senkinek nem sikerült megpillantania egyetlen egyet sem közülük. Ez így igaz. Volt azonban pár apróság, amit mégiscsak sikerült szemügyre venniük, s amely feltétlenül tőlük származott. Az egyik egy kőből készített kés volt, amelyet, ameddig a birtokunkban volt, sokan megcsodáltunk. Később aztán Derville Markey elkoboztatta és a kastélyába vitette. A kés fekete kőből készült, és mindenféle cifraságok voltak a nyelén. Sokan mondják, hogy a kicsik ezzel vágják ki azoknak a szerencsétleneknek a szívét, akiket elrabolnak. Később még egy évre is mondták, hogy ez a kicsiktől való. Ez egy kőhenger volt, vagyis nem is annyira henger, mint inkább tárcsa. Talán malmuk is van a kicsiknek, és ezzel őrlik a lisztjüket. Bár ahhoz vetniük is kellene, ahhoz meg földjüknek kellene, hogy legyen. De hát nekik alig, ha lehet, mert ha lenne, tudnánk róla. Amikor vége lett a forradalomnak, a Markey házából is eltűnt valaki, méghozzá a Markey feleségének kedvenc komornája. Őt később megtalálták holtan, kivágott szívvel. Le is tartóztattak egy legényt, aki köztudottan csapta a szelet a komornának, de az fütyült rá, mivel a Markey kocsisát látogatta éjszakánként. Ezeken túl is meg kell még emlékeznem valakikről, akik bár nem olyan titokzatosak, és nem is olyan gonoszak, mint a kicsik, mégis tőlük is tartottak a népek. A dédapám szerint legalábbis. Ezek a valakik a mocsári emberek voltak. Hogy kik voltak ők? Nagyapámnak erre a kérdésére nem tudott dédapám igazán válaszolni. Azt mondta, a mocsári népek ember emlékezet óta a lábban laknak, abból élnek, amit a láb ad nekik, ez aztán beviszik a vásárra, és vesznek érte, amire szükségük van. A lápi embereket senki sem szereti, mert vadak, büdösek és kegyetlenek. A legkisebb sértést is kíméletlenül megtorolják. Persze nem úgy, hogy megverekszenek a csúfolódókkal, nem. Ehhez ők véznák és erőtlenek, hanem sokkal borzalmasabb módon. Becsalják a lábba a szerencsétleneket, és hagyják, hogy ott elvesszenek. Dédapám úgy hallotta valakitől, hogy a lápi emberek valaha gazdagok voltak, a mocsár szélén éltek, csak hogy megjelentek a kicsik, és tönkretették a gazdaságaikat. Megölték az asszonyaikat, a lányaikat, főleg a kisgyerekekre vadáztak. A lápi emberek, akik ekkor még persze nem voltak azok, bemenekültek a lábba, mert a kicsik oda nem tudták követni őket. Állítólag azóta is dúl a harc a lápi emberek és a kicsik között. Egymás ádáz ellenségei. A lápiak az egyedüliek, akiktől a kicsik tartanak. Dédapám beszélt egyszer egy lápi emberrel, aki viszont egészen mást mesélt neki. Van egy történet, amely megmagyarázna az ősi ellenségeskedést közöttük és a kicsik között. Állítólag nagyon régen történt a dolog. Akkoriban sem ők, a későbbi lápi emberek, sem pedig a kicsik nem éltek a Pireneusokban, hanem valahol másutt. Talán nem is Európában. A kicsik rajtuk alattvalóikon uralkodtak. Dolgoztatták őket, kínozták, és sokakat meg is öltek közülük. Egyszer aztán a kicsiknek valamiért menekülniük kellett. Ide jöttek régi hazájukból a hegyek közé, de hoztak magukkal jó néhány alattvalót is, akik másféle emberek voltak, mint a kicsik. Hogy miképpen történt ez, ezt valójában senki sem tudja. Elég az hozzá, hogy itt telepedtek le a Pireneusokban. Az alattvalók dolgoztak nekik, és hagyták feláldozni magukat. Nem sokáig. Egy éjszakán felkerekedtek, bementek a lábba, és nem jöttek ki többé, csak olyankor, amikor biztosak voltak benne, hogy a kicsik nincsenek a közelben. Azóta nagy az ellenségeskedés a láb fiai és a kicsik között. De bármekkora is, a láb gyermekei el nem mondanak róluk semmit. A kérdezed őket, úgy tesznek, mintha nem is értenék, mit kérdezel. A kicsik néhányszor megpróbálták a lápi embereket, szökött szolgáikat ismét uralmuk alá hajtani, de nem sikerült nekik. Ezért aztán a távolabbi falvakból ragadtak el embereket. A lápi népek pedig úgy megtanulták a kicsik elleni harcot, hogy a kicsik határozottan tartanak tőlük. A következőkben még majd mesélek nektek az egyszarvúról is, amely a minap is feltúrta egy család kertjét, de nem bántotta senki, mivel az egyszarvú köztudottan boldogságot hoz. Lamartine ezt a